énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 32. Zsoltárunk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Foglaljuk el, és a 225. dicséretünket énekeljük tovább. a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a 96. Zsoltárból.
Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek, mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát! Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva, jöjjetek udvaraiba! Boruljatok le az Úr előtt, szent öltözetben!
Isten tegye áldottá az igéjét szívünkbe fogadását, most imádság előtt ülve meghallgatjuk az énekkar szolgálatát. Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy hozzád menve mindig gyógyulást találunk. Gyógyulást találunk sebeinkre, bajainkra, a külső és belső dolgainkra egyaránt. Köszönjük, hogy nem csak meggyógyítasz bennünket, hanem táplálsz bennünket, hogy töltekezhetünk nálad, megpihenhetünk, hogy vehetünk új gondolatokat, új célokat, hogy letehetjük a fölöslegesnek bizonyulókat, megszabadulhatunk azoktól a dolgoktól, amik terhelnek bennünket, és sokszor szenvedést okoznak, és elindulhatunk a Krisztus nyomában, a Krisztus követésében, tiszta világos utakon. Könyörgünk azért, hogy te szent lelked munkálja ezt a készséget bennünk, hogy ne kezdjünk el menet közben valamit magyarázni, valamit a magunk igazából átmenteni, valamit a régi rongyokból az új ruha helyett megőrizni, hanem szent lelkednek tiszta fényében akarjunk járni. Így áld meg az Isten tiszteletet, az ige szólóját és az ige hallgatóját egyaránt, hogy a betűk elevenné legyenek élő üzenetté, itt és most hozzánk szóló beszéddé. Így kérünk, hogy cselekedd meg ezt a csodát a te ígéreted szerint, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, gyertek bátran, arra is gyertek. Gyere, csillagbogár. Szerintem most körbe fogunk érni. Nagyon jó. Úgy. Egymás kezét megfogjuk, és teljesen körbeérjük az úrasztalát. Kicsit ott nyúljatok arra, meg amarra, és már körbe is értünk. Gratulálok. Na, hát ez nagy öröm. Most már csak azt szeretném látni, vagy hallani jobban mondva, hogy jó határozottan megszólaltok. Oké, főnök, halljam. Na akkor áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az, látom, a rokonok dolgoznak, helyes. Na, hát most de ma elhatároztam, hogy nehéz dolgot fogok nektek elmagyarázni. Hát nem tudom, hogy sikerülni fog-e, vagy hogy lehet gyerekeknek elmondani, hogy mi az, hogy böjt. Hát ezen sokat gondolkodtam. Ki ismeri ezt a szót? Igenis, és mit jelent?
Azt, hogy egy adott időszakban nem eszik húst.
Nem eszik húst egyszer. Aztán még... Lehet, hogy sok itt semmi. Ez egy bánatosabb kérdés. Na, mondjad, főnököm. Jaj, de jó, hát akkor már nem is kell mit magyaráznom. Nem néz tévét. Na most hát van, akinek ez bőjt, van, akinek ez egy nagyon kellemes dolog, hogy végre nem kell tévét néznem. Mondjad, csillagom. Így van. A katolikusok azért esznek ők is 40 napon keresztül, csak minden pénteken úgy van, nem esznek húst. Van, aki többször is úgy van, de a reformátusok is az a nagy helyzet. Azért ezt hagyd mondjam el, hogy ők is ismerik a böjtöt. Na, de én még tovább lépek most. Hát egy gyereknek mi lehet a böjt? Hát ugye ilyet lehet kívánni egy gyerektől, hogy böjtöljön. Én tók egyet, persze nem fog tetszeni, ezt elmondom. Tehát elmondom, hogy például vannak ilyen böjtök, hogy amikor valaki úgy érzi, hogy kövér, és akkor elkezd, na most böjtölök. Aztán van, akinek másokból kell böjtölni, például ugye, hogy van egy kis baj a cukrával, hát megmondom nektek, ez nem jó. Így böjtem, borzasztó. Állandóan éhes vagyok. Legszeresebben ezt nem tenném, mert nem gondolom, hogy ez böjt. Jézus viszont mondott valamit a böjtről, azt mondta a farizeusoknak, meg írástudóknak, amikor böjtöltök, akkor örüljetek, legyetek vidámak. Hát hogy jön össze ez a kettő? A böjt meg az öröm. Na, ez már nehéz.
Böjt általában egy ünnepkor van.
Ünnepkor van, ez is igaz. A vége ünnep. Az ünnepkor örülünk, nagyon jó. De egy menet közben is örülünk azért, megpróbálom nektek ezt elmondani, mert a böjt az a lényeg, hogy nem mi adunk, hanem Jézus ad, mi kapunk. Tehát a nagy közhiedeleme ellentétben a böjtben mi többet kapunk, mint amennyit adunk. Na most jön a fekete leves, hogy lehet böjtölni gyerekeknek. Mi az, ami nem annyira örvendetes tény a mi életünkbe? Én szerintem tudjátok, minden nap kell menni.
Iskolába.
Hát ez az. Az iskola. És ezzel összefüggésben, mert jó volna az, ha nem volnának tanárok, igaz? Ja. Jó az.
Hát, jó.
Így van, de az a helyzet, hogy még valami mást kell csinálni. Mit kell csinálni az iskolába? Tanulni, na ez már leckét, na ez már közelít a dolog lényegéhez. És én végig gondoltam magam, hogy egyszer volt életemben, az iskolában elhatároztam, hogy minden nap, amikor hazamegyek, nem csinálok semmit, nem rohanok el, mi akkor nem a számítógéphez ütem, kirohantunk az erdőbe, nekiállok és megírom az összes leckém, megtanulok mindent, és csak azután kezdek el dolgaim után nézni. Önfegyelem kellett hozzá, hazajöttem, megebézeltem, és nekiültem, és megcsináltam. Mi kellett hozzá? Önfegyelem. És képzeld el, hogy utána viszont azt csináltam, amit akartam, nyugodt voltam, meg volt a leckém, volt időm játszani, volt időm elmenni a barátom, ez mindenre volt időm. Sokkal több, mint valaha is gondoltam. Sokkal többet játszottam, sokkal többet örültem akkor, amikor önfegyelemmel kezdtem csinálni a dolgaimat, főleg a tanulást. Tehát a bőjt az az önfegyelemhez tartozik, ugye? És mi derül ki belőle? Hogy sokkal több mindenem lesz általa, mint hittem. Egy baj volt ez az önfegyelem, ez nagyon nehéz. Ez úgy magamtól nem nagyon megy. Na, itt lehet valamit tenni. Mielőtt nekiállnék és elrohannék, na, imádkozni. Gyerekek, ti jobbak vagytok nálam is, hát mindent tudtok. Én ezen tegnap egy óra hosszát gondolkodtam. Imádkozás, önfegyelem és ajándék. Mi a bőjt? Imádkozás, önfegyelem és ajándék, amit én kapok. Világos? Oké, okay. Na, köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség. A 174. énekünkkel készüljünk az ige hirdetésre. A Lukács evangéliumának 17. részéből olvasom az igét az első 10 versben. Azután így szólt tanítványaihoz, lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmezted, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondván megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta. Ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadhügefához, szakadj ki gyökerestül, és gyökerezz meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás és legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övesz fel magad, és szolgálj fel nekem, amíg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönie annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítették mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, bőti időben vagyunk, és ma élhetünk az úrvacsora ajándékával is, azaz mérlegre tehetjük a dolgainkat az ige segítségével, és ezért is gondoltam, hogy a mai új szövetségi szakasz legyen az igénk, Jézus intelmei ezek a tanítványok felé. négy gondolat, vagy négy tétel van itt. A botránkoztatás, a megbocsátás, a hit és a szolgálat kérdése. Illetve annak lelkisége vagy jutalma. Bizonyára egyenként is megérne mindegyik egy-egy istentiszteletet, de együtt is jó látni őket. És mindjárt az a kérdés, hogy miért éppen ezek vannak itt. Én azt gondolom, hogy azért, mert ezek nagy súlyú dolgok, amiket Jézus felsorol és Újhegyre vesz, talán a legnagyobb súlyú dolgok, intés, figyelmeztetés Jézus szájából, és ugyanakkor ami lehetőség is valami nagyobbra, és persze félelmetes lehetőségek is vannak benne, illetve felszabadító tágasság. Nem is szoktunk talán ilyen mélységekbe belenézni, de ilyen magasságokba se. És ezt most az úrvacsora levegőjében tegyük meg, és így vegyük röviden sorba ezeket az intéseket. A tanítványokhoz, mondja ezt Jézus, fontos ezt itt hangsúlyozni, hívő emberekhez szólnak az intések, nem általános igazságokról beszél, bár nyilván van egyetemes érvénye. És mindjárt az első pontunk is ilyen, de a botránkoztatás, ritkán beszélünk erről, a másokon elkövetett bűn, az a szó, ami szerepel nagyon ismert, ugye a skandalon, ugye a skandalum használjuk a botrány szónál, és érdemes ennek egy kicsit tudni a jelentését, a szótár szerint ez azt jelenti eredetileg, hogy ez csapda, kelepce, ami az elbukást okozza, és ha valaki beleesik ugye ezekbe a csapdákba, ebből bizony nem nagyon volt menekvés. Jézus arról beszél, hogy az a helyzet, amikor én magam leszek valakinek a csapdájává, kelepcévé leszek a számára, hogy valakit veszélyeztetek ilyen módon, kik azok, akik ilyenkor veszélyeztetettek, a kicsinyek. Azok, akik azt lehet mondani, hogy nem elég felnőttek a hitben, és talán sosem lesznek azok. Van ilyen is, akik megbotránkoznak, és mondjam így, hogy nem bírják ki, megrendül, elfogy a hitük, mert valami olyan botránkoztatást látott. Nagyon nehéz kérdés ez, amikor Jézus azt mondja, hogy lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, akkor nem azt mondja, hogy nincs mit tenni, hát ilyen a világ, hanem azt mondja, hogy a bűn alá rekesztett világ az ilyen. Maga is botrány, kelepce. És a keresztény ember vigyázzon magára, hogy ne botránkoztasson. Mindig történik ilyen. Ugye azt is tudjuk, hogy hogyan veti rá magát a média az ilyen botrányokra, ha vannak, és ha nem, ha igaz, ha nem, és aztán kürtöli szana szét. De nem az ilyen fajta szenzációk miatt vigyázzunk magunkra, hanem az Isten ítélete miatt. Ez azt jelenti, hogy példaképek, vezetők, egyházi emberek, tisztségviselők ne botránkoztassanak. Vigyázzatok magatokra. És itt nagyon nehéz azt is eldönteni, hogy hogy is értsük ezt. Ugye Máténál azt mondja ugyanez a ige, hogy aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb, ha annak malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. Lukásnál aztán jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Nem teljesen azonos, hogy egy megbotránkoztatott malomkövet, meg aztán inkább előbb a malomkő, mint a botránkoztatás. De azt gondolom, hogy a kérdés igazán az, és az, ami megrendíti az embert, hogy lehetséges-e egyáltalán, hogy soha ne legyek botránkozásul másik embernek. Hát azt gondolom, hogy bizony nem tehetünk ilyen kijelentést, hogy ó, én aztán soha nem vagyok botránkozásul a másiknak. És Jézus segít bennünket ki ebből a csapda helyzetből, a skandalomból kimászni egyrészt. Azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, tehát tudatosságot, fegyelmet, önismeretet jelent ez, hogy vigyázok magamra, tudom, hogy mit csinálok, mit szólok, hogyan viselkedem. De azt gondolom, hogy a következő tanítás kapcsolódik ide az előzőhöz, és az nekünk most nagyon fontos, ugye, mert azt is megkérdezi, hogy mi van akkor, amikor ellenem vétkezik valaki. De azt mondja, hogy figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Itt is kell egy kicsit oda figyelnünk, hogy mi is van a figyelmeztest helyén. Tulajdonképpen az van, hogy dorgáld meg. Ugye? És utána, ha megbánja, bocsásd meg. Ha naponta 7-szer, akkor 7-szer tedd meg. Tehát egyszer azt mondja, hogy ne hagyd szó nélkül. Tehát nem úgy kell megbocsátani a botránkoztatónak, aki engem bánt meg, hogy hát jó van, nem számít, túllépek rajta, azt mondja, figyelmeztesd. Na de hogyan figyelmeztesd? Tehát valódi feddés legyen, ne pedig valami indulati levezetés. És ugyanakkor ez egy hallatlan tágasság is, mert azt mondja, hogy ha naponta 7-szer vétkezik ellened, ugye ilyenkor kell, hogy eszünkbe jusson az adós szolga példázata. Ugye mennyivel tartozott ez az adós szolga? 10 000 talentummal, ugye ez a kifizethetetlenül nagy adósság. És itt kell az előzőkhez kapcsolódni. A botránkoztatás, ugye Jézus szerint, hogy a legsúlyosabb esetekhez tartozik, de van valami, ami nagyobb a botránkozásnál. A királynak a kegyelme, aki elengedi a 10 000 talentumot, nagyobb az Isten a mi szívünknél, aki mindent tud, mondja a Jánosi levél, és addig még nem értettük meg, hogy lehet összeszedni 10 000 talentum adósságot, akkor azt gondolom, hogy ennél az igénél most megértjük, hogy a mi botránkoztatásainkból bizony összejön ez a hatalmas adósság. Összejön a skandalonok sokaságából a 10 000 talentum, és ezért van ennek lelki háttere, 7-szer tér vissza, hozzád azt mondva megbántottam, bocsáss meg neki, mert a te skandalumjaidnak a 10 000 talentumát elengedte a király. Így tudjuk csak ezt a kettőt együtt látva tulajdonképpen elhordani ennek a súlyát. Nem véletlen, hogy a tanítványok aztán így fordulnak oda Jézushoz, mindezeket hallva, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Hát ha ez így van, már pedig így van, akkor ez bizony hit kell, hogy elhordozzam a magam skandalumjait, az Isten elé álljak, és hogy 7-szer, ha kell, naponta megbocsássak. Ez nem megy hit nélkül. És talán így lenne kicsit helyesebb a nyelvészek szerint, hogy adj ehhez hitet, ehhez adj hozzá nekünk hitet, mert mindkettő nem botránkoztatni és megbocsátani meghaladja a képességeinket, mert erőtelenek vagyunk, az erőtartalékainkat. És hát Jézusnak itt sem teljesen szabványos a válasza, nem arról beszél, hogy hát kellene még egy kis hit a meglévőhöz, igen, egy kicsit növelni, mert kicsinyhitűek vagytok, ez is sokszor szerepel, hanem itt arról beszél, hogy van, vagy nincs. Ha akkor a hitetek lenne, mint egy mustármag, emlékszünk a mustármag példázatára, ugye, hogy abban a kis magban milyen erők vannak, hogy fáván növekszik, és az ég madarai fészketnek rajta az ágain. Tehát egy szóval az igazi hit, ha lehet ezt így mondani, ugye belekapcsol az Isten erőterébe, Szentlélek erőket veszünk általa, és a lehetetlen is lehetségessé válik. De Jézus itt szándékosan mondja ezt a bizonyos sügefát, ami igazából egy eperfa, és ez egy nagy hát, tisztességgel mért Izraelbe, mert ugye több száz éveket élt, hatalmas gyökerezete volt, és még ki is hangsúlyozza is, hogy ugye, tépje ki magát a földből ez a nagy gyökerű fa, és gyökerezzen bele a tengerbe. És itt megint visszacsatolhatunk, hogy a botránkoztatás veszélye, ugye a gyenge hitűek felé, a kicsinyek felé. Érdekes, hogy ott megengedett az, hogy kis hitűek legyenek. Jézus megértően fordul ezekhez az emberekhez, de azt mondja, hogy a tanítvány, az apostol, vagy vezető, vagy tanító, vagy akár csak egy tekintély a közösségben, az ő esetükben nem. Ne legyen kis hitű, legyen erős hitű. Mert hiszen a gyenge hit nem csak megbotránkozik, hanem pontosan a gyenge hit az, ami meg is tud botránkoztatni. Tehát a kísértésben a vezető az mutasson példát, és az elbukó lelki vezető lesz a skandalon okozója, mert hát gyenge hitű. Persze tudom én, hogy sokszor mondják ezt a népek, hogy hát ő is csak ember. Hát legyen erős hitű ember, és ne legyen csak ember. Tehát fontos éppen ezért bizony, hogy a gyülekezet közösségei, tagjai imádságban hordozzák a felelősöket, hogy igenis legyenek erős hitűek, és tudjanak másokban is lelket önteni. Kiváltképpen akkor, amikor a mi népünk gyakorlatilag skandalonról skandalonra él. Hát ne legyen skandalon a gyülekezetekben. És végül itt van a negyedik üzenet, intés, ez pedig a szolgálatnak, a közösségbe végzett munkának, Isten dicsőségére végzett munkának a jutalma. Ez sokszor előfordul az evangéliumban. Kezdettől fogva volt ilyen tanítása az atyáknak, a rabbiknak is, hogy az Isten félő, az Istennek szolgáló ember, ez bármi is legyen ez a szolgálat, ezért jutalmat fog kapni. De azért találunk mellett egy ilyen másik vonalat, amelyik azt mondja, hogy úgy szolgálj, mondja az egyik rabbi, hogy nem lesz jutalmat. Tehát az a korrekt, az érdek nélküliség. Ne abban foglalkozz, hogy na vajon az Úristen nekem ezért mit fog oda tenni majd a mennyei trónba, nem csak egy kis sámlit, nem csak egy széket, hanem olyan szép kis helyes trónust, vagy hogy lesz ez. Aztán másutt azt mondja egy másik, hogyha sokat foglalkoztál a Tórával, ne tudd be azt érdemednek, mert erre vagy teremtve. Ez egy magától értetődő dolog. Tehát az apostoloknak és rajtuk keresztül a gyülekezetnek mondja Jézus, hogy ne vonjatok le ilyen következtetést, hogy a hűséges munka után majd nektek valami különleges jutalom jár, mégiscsak az első osztályba fogunk ott kerülni. Nincs első, másod és harmadosztály, legalábbis eddigi ismereteim szerint. Tehát itt Jézus egy nagyon kicsi példázatot mond, érdekeset, itt az úr és rabszolga képét, bizony nem nagyon jól hangzik ez, hogy amikor a szolga egész napi robot után még hazamegy, akkor még föl kell szolgálni, meg kell etetni, kiszolgálni az urát, és aztán törődhetik magával, és a végén még ezt is kívántatik tőle, hogy ezt mondja, hogy haszontalan szolgák voltunk, mert csak azt tettük, amit a dolgunk. Ez olyan jó puritánul, jó kálvinista módon hangzik, de nagyon érdekes, hogy van másféle úrszolga kapcsolata az új szövetségben. Éppen nem is olyan régen volt róla szó a 12. részben, amikor ugye visszatér az úr, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik, mondja. Pont az ellenkezőjét teszi, vagy az azt követő példázatban, hogy boldog az a szolga, akit mikor megérkezik az úr így munkába talál, bizony mondom néktek, egész vagyona fölé rendeli őt. Tehát egy két teljesen különböző viszonyulása szolgákhoz, és azt gondolom, hogy ezt a kettőt most egymás mellé tesszük, akkor hogyan gondolkodjunk erről? Azt gondolom, hogy Jézus kétféle lelkületet lát. Ugye az egyiket így mondanám, hogy a számító lelkület, a számító tanítvány, és mindig bennünk van ez a kísértés, hogy én most valamit tettem, valamit adtam, valamit fölmutattam az Úr szolgáltába, azért valami legyen ott a bankba, szaporodjon a betét majd annak idején. A másik, az Urát szerető tanítvány, vagy szolga, pedig aki nem vár ilyet el, és nem gondolkodik ilyenen. Tehát hogyan is van ez? Én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz azt mondani, hogy hát akkor valahogy addig csűrjük, csavarjuk a mi lelkünkben, hogy mi nem is várunk semmit, de azért titokban reménykedünk, hiszen hát mondott Jézus ilyet, hogy hogy ne volna százszor is többet kaptok. Én azt gondolom, hogy a számító ember, a számító tanítvány, aki üzletet akar kötni az Istennel, az pont ott nem fog kapni, ahol számít rá, hogy majd nekem valahogy az Úristen valami nagy dolgot fog adni, akár ebben az életben, akár oda át. Az Urát szerető szolga pedig azt tapasztalja meg, hogy ott kap az Istentől, hogy egyáltalán nem számít rá. Tehát Jézus nem zárkózik el a jutalom kérdésétől, de valamiképpen az jut kifejezésre, hogy legyen elég, hogy olyan urad van, aki irgalmas, aki kész a bocsánatra, aki nem 7-szer, hanem 7-szer és 77-szer is megbocsát, aki szeret. És ebbe a kapcsolatban nem fér bele számítgatás, se nyíltan, se áttételesen, semmilyen stratégiával, hanem belefér a gazdának, a királynak az öröme, hogyha a szolgái jó szívvel és örömmel végzik a szolgálatukat, nem valami rosszul értelmezett bűntudat ez, hogy hát haszontalan szolgák vagyunk, hanem ez a szeretetnek, az alázatos szeretetnek a kifejezése. És az ilyen fajta szolgálaton mindig rajta van az Isten áldása, és mindig megáldja oly módon, hogy magunk vagyunk a legjobban elcsodálkozva és megrendülve. Tehát 4 fontos területet sorolt fel az ige, a botránkoztatás, a bocsánat, a hit és a szolgálat. Biztos, hogy még lehetne ugye az egyház alapvető kérdéseiről oda tenni, Jézus mégis ezeket sorolja fel, mint különleges, súlyú dolgait, ami lelki életünknek, gyülekezeti életünknek, és tanítja az övéit, hogy mire vigyázzanak, hol kell változtatni, hol kell újra gondolni, hol kell bocsánatot kérni, bocsánatot adni, mi az, ami az én szolgálatom, mi következik mindebből. És azt gondolom, amikor az Úrasztal elé járulunk, akkor most van miről gondolkodnunk, bármelyik pontról, vagy mindegyikről, és persze, amit még hozzá hozunk a magunk életéből, de gondoljuk át is, rendezzük az Istennel, és kérjük az ő áldását mindenre. Amen. A 206. énekünket keressük ki, és énekeljük annak az első 3 versét, Én Istenem, sok nagy bűnöm.
Thank you.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, amint azt előnkbe adja Pál apostol az első korintusi levél 11. részében ekképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol: vizsgálja meg magát azért az ember is, úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánatban történik, meghajtjuk a fejünket az élő Isten előtt eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által arra is alkalmatlanok vagyunk, hogy igazából elmondjuk a mi nyomorúságainkat, mert bizony nagyon sokszor, amit gondolunk, azok is oda sorolódnak a bűneinkhez, és nem vesszük ezeket komolyan. Hogy könyörögjünk most azért, amit gondolatban elkövettünk, mint fertőző gócot hordozunk magunkba, tisztíts meg a lelkünket, gondolkodásunkat. És aztán szándékosan mennyi szót mondtunk, amit szeretnénk már esetleg visszavonni, de elröppentek, elhangzottak, végzik a maguk romboló munkáját. Könyörgünk, hogy ezt elédbe vihessük most, és könyörgünk azokért, hogy te bocsásd meg azokat. Aztán hagyj könyörögjünk, édesatyánk, azért, hogy mindaz, amit megtettünk és helytelenül tettük, ami nem kellett volna tennünk, bocsásd meg nékünk, és könyörgünk azért is, hogy amit elmulasztottunk, amit sokkal könnyebb félre tenni, eltakarni, mert hiszen ami nincs, az nem látszik, pedig a mulasztásoknak nagy-nagy sötét foltja is ott vannak az életünkön. Így kérünk a botránkoztatásokért, a megbocsátás hiányáért, könyörgünk azért, hogy bizony nagyon-nagyon gyenge a hitünk, noha sokan tőlünk várnak valami nagy hitet, bizonyosságot, és nagyon sokszor nem igazán tiszta szívből teszünk meg valamit a te nevedben. Így kérünk, hogy mindezt vedd el rólunk, bocsáss meg nekünk, hallgass meg a mi imádságunkat az Úr Jézusért. Amen. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat együtt fennhangon: könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket új is meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi hitünket, és elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallást tételünk után a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáldom mi Úrunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Pedig foglaljuk el a helyünket. A úrvacsoraosztás alatt kezdjük a 213-assal, aztán folytatjuk a 214-jel, majd ha még kell a 459-essel is, és a megszokott rendben akkor járuljunk a Szent Asztalhoz. Szeretett testvéreim, így szerezte a mirunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy magatokban az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek, hanem viseljétek magatokat keresztényi rendeltetésetekhez méltóan. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Most pedig meghajtjuk a mi fejünket imádságban eképpen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátottad minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, Atyánk, késedelmes a haragra és kész a kegyelemre. Nem feddesz szüntelenül, nem tart haragod örökké. Nem bűneink szerint bánsz velünk, és nem fizetsz álnokságaink szerint. Hálát adunk néked, mennyei édesatyánk, az elvett jókért. Hálát adunk azért, hogy megerősítettél bennünket. Most kivált képpen elédbe visszük azokat, akiknek erre nagy szükségük van, akiknek meg kellett állni koporsó ravatal felett, szembesülni szerettük elvesztésével, szembesülni az életnek végességével, törékenységével. Így kérünk téged arra, hogy a te irgalmad, kegyelmed, koporson, halálon túlmutató, nagy-nagy ajándékod és ígéreted erősítse meg megszomorodottakat, erősítse meg mindnyájunkat, lehessünk erősek a hitben, a szeretetben és a reménységben. Könyörgünk azokért, akik betegek, könyörgünk azokért, akik magányosak, egyedül vannak, akik nehézségekben vannak, akik nagy terheket hordoznak, hogy lehessenek erősek, megtalálhassák a kivezető utat életnek sokféle csapdájából, és könyörgünk azért, hogy mi magunk ne váljunk azzá egymás számára, hanem lehessünk egymásnak testvérei, egymásnak a jó hír vivői, segítői. Így kérünk a te szent lelkedért, áld meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, a hirdetéseket, hogy mondjam el, röviden ma ifjúsági órák lesznek, és a délutáni ifjúságra megszokott időben, illetve a viola ifjúsági kör az 18:30-kor. Na, jó, már úgyis csak az maradt, 17:30-kor. Babamama körre felhívom a figyelmet, és az énekkarra, melyiknek köszönjük a szolgálatát minden csütörtökön 6 órakor, és csütörtökön este pedig 7:30-kor Topánszki Ákoséknál az Ádám kör, ne feledkezzünk el, konfirmációk pedig a megszokott időben. Hirdettem a gyülekezetnek azt, hogy március 4-én megálltunk dr. Tegyei Imréné Baltazár Terézi a ravatala felett, és a 92. Zsoltár igéivel vettünk búcsút tőle. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus, az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombúak, zöldek maradnak és hirdetik, igaz az Úr, kősziklámű, akiben nincs álnukság. Elhúny testvérünk családja is az alapító templom építő családok közé tartozott, áldott legyen az emléke. Március 5-én pénteken 1 órakor vettünk végső búcsút Jónás Dánielné Pusztai Krisztinától a budapoki temetőben. Ravatala felett a János evangélium a 13. részéből vettük az ígét, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Háladásra köszöntük meg életét, és kérjük Isten vigasztalását a család életére. Továbbiakban pedig akkor átadom Gondok úrnak a szót.
Kedves testvérek, én is szeretném a presbitérium nevébe is megköszönni Néhai Jóna és Dániel presbiter testvérünk szolgálatát, és Pusztai Krisztinát is, aki utána vállalta a presbiteri szolgálatot is, sőt, Piroska is, aki közöttünk van, ő is hosszú ideig a presbitériumban nagyon sokat tett, és ezúton is köszönjük mindazt, amit végzett a gyülekezetért, és reméljük, hogy mindaz a szolgálat, amit az erőt kaptak az elmúlt években, az folytatódhat más módon a gyülekezet közösségében. Mindenkinek szól az, hogy ma Biblia vasárnap van, és a mai vasárnapi persejpénz a Biblia terjesztésének a céljai szolgálja, így gondoljunk az adakozásra. Március 20-án lesz a tavaszi női délután alkalma, amire szeretettel várnak a nők minden nőt. A férfiak ezúttal otthon segíthetnek ebben az alkalomban. Jelentkezni Paptót Jólánál lehet, illetve Rideg Erikánál. Március 23-án kedden lesz a budafoki esték sorozat idei első tavaszi alkalma. A bevezető előadást Varga Antal politológus tartja, mit remélhetünk a választásoktól, és mit nem, címmel. Ez is talán egy aktuális téma. A Dunamelléki Református Egyházkerület életét bemutató kiállítást meghosszabbították, március 21-éig van nyitva, ne feledkezzünk el erről. Továbbra is kérjük a diakónia havonkénti rendszeres támogatását, tehát hogy új emberek kapcsolódjanak ebbe be, és kérem, hogy Fóri István testvérünknél, aki a havi szolgálatot tudná vállalni, akármilyen kicsi összeggel támogatást, az jelentkezzen, különösen ebben az időszakban, amiben vagyunk, nagyon fontos az, hogy tudjunk rendszeresen az idős embereket támogatni. Nyilvánvaló ezért a szolgálatért tőlük közvetlenül pénzt nem kérhetünk, tehát a többieknek kell ebbe besegíteni. Gyülekezeti táborunk 2010. július utolsó hetében lesz, tehát tervezzük ezt, mindenkit szeretettel várunk rá. Erre pedig Tamásnál, Pap Tamásnál lehet jelentkezni, és arra is lehet számítani, hogy akinek anyagi problémája van, főleg több gyerekeseknél, akkor ott be fogunk segíteni, és csökkentett díjakkal vehetnek ezen részt. Akinél még nem volt gyülekezeti naptár, az vigyen magával egy példányt, és ezúton is jelzem, hogy a Halacska óvoda idén szeptemberben kezdődő tanévére a jelentkezéseket már lezártuk az értékelést, tehát csak kivételes esetben érdemes jelentkezni, de aki esetleg mégis ide tartozik, az feltétlenül jelentkezzen, viszont református hívő óvónőket pedig nagyon keresünk, mert szükség lesz rá, hála Istennek. Az óvónők közül többen áldott állapotba kerültek. Kérjük, hogy a 1%-os nyilatkozatokat a Magyarországi Református Egyház számára, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak tegyék meg a testvérek. És végül, de nem utolsó sorban, van nálunk néhány használt, de működőképes katócsugárcsöves számítógépes monitor. Akinek segítség lenne ez, aznak szeretettel át tudjuk adni, úgyhogy kérem, hogy nálam jelentkezzen, aki erre igényt tart. Köszönöm szépen.
A 196. dicséretünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket. Mondjatok dicséretet, igen. Bíznak benned, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet, mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal. Amen. Nincs őség.